Tisztelettel köszöntöm Önöket, amit a Magyar Hang megírt már tegnap az internetes felületén, az be is vált. Most csütörtök délután 14:00 van, és dr. Sólyog Tamás lett a köztársasági elnök, illetve hát őt terjeszti fel a Fidesz elnökség. Kíváncsi lennék, hogy...
Nagy izgalmak.
Nagy izgalmakra, igen. Ami még sokkal viccesebb, illetve ez egyáltalán nem vicces, de ami viszont szerintem egy kicsit vicces, hogy a Fidesz Európa parlamenti listáját pedig Deutsch Tamás vezeti. Erről fogunk beszélgetni, de én felütésképpen előbb bemutatom a résztvevőket, és utána akkor felütök. Jó? Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok.
Reichert János.
Nagy Isten.
Dévény István.
Üdvözlök.
És... aki még nem nagyon szokott itt lenni, és most elfelejtettem a keresztet, mindig Tompos Ádám.
Szép nyolcét
hisztok. Igen,
már te ki vagy?
Nekem a súlyokkal már
megtett
a puffer, igen. Jó, várnék tőletek magyarázatot a következőre. Amit én eddig komolyan foglalkozni csak a Magyar Hangtól hallottam, ez a következő gondolatkör. A kegyelemben részesített K. Endre szülőfalujában Zabolán nyaralt 2023. augusztusában családjával Novák Katalin, méghozzá a miniszterelnök feleségével is bizonyította a jó kapcsolatot tápoló család tulajdonában álló Mikes kastélyban. És egyébként ott volt egy nap, vagy legalább azt írták, hogy esetleg több nap is, maga Léva Janikó is. Na most szerintem, és ezt már többször elmondtam, ezt a soha nem hallott poént, hogy ami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy hápog, úgy megy, stb. Az kacsa. Ez a hír viszont nem kacsa. De ezzel, ugyanis ez az egyetlen logikus szál, én szerintem abban, hogy miért hallgat a Balog, miért hallgat Novák Katalin, miért hallgat Varga Judit, Judit, ugye? Jó, igen. Tehát
Béla.
Varga Béla. Szóval itt a logikus magyarázat. Na, szerintetek, annyi, igen?
Annyit hadd tegyek hozzá téged megerősítendő, hogyha megnézitek Orbán Viktornak a beszédét, abban nagyon világosan elmondta, hogy Novák Katalin egyedül hibázott ebben a döntésben, és ez nagyon, nagyon megdöbbentő volt ez a hangsúly, hogy egyedül. Teljesen egyértelmű számomra, hogy a nagy plénum, tehát gyakorlatilag ország világ előtt megüzente Orbán Viktor, hogy Katalin, te egyedül rontottad el, érted? Novák Katalin addig van esélye a holnap, van, amíg ezt érti, és nem rontja el a lépést. Tehát ez egy nagyon döntő dolog, amit mondtál, szerintem abszolút így van, és a saját sajtós tapasztalatom szerint is, csak egy mondat, hogy hívják, a Rogán művek akkor indultak be, akkor kezdődött a paprikás tónusú gyűlölködés a Fidesz propagandagépezetétől, amikor megpendítette valamelyik médium, nem emlékeznék, de egy független médium volt, mondjuk a 444, de hangsúlyozom, nem ragaszkodom magamhoz a tekintetben, hogy Orbán Viktor öccsének a Birkózó Akadémiája is bejárt abba a bicskei gyermekotthonba, és rendszeresen tartott foglalkozásokat. Na, utána szabadult el a pokol. Tehát teljesen egyértelmű a számomra, hogy ezek az emberek addig birtokolnak bármilyen esélyt a túlélésre, amíg ragaszkodnak hozzá, hogy ők tehetnek a történetről. Novák Katalin, Balogh Zoltán, Unzweiter, hogy semmi, tehát nem mehet tovább a sztori, ott meg kell állni. Teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, amire lapunk utal, az is teljesen jogos.
Jó, én csak meg akartam kérdeni, nem tudom, mire utalt, Sanyik. Ez komolyan nem értem.
Hát arra, hogy az Orbán családtól van ez az egész kegyelmi dolog. Én ezt már múlt héten is elmondtam. Sanyi, aki ismeri a Fidesz működését, hát egy MTI főhír nem jön ki nélküle. Hát aki ismeri a Fidesz működését, az pontosan tudja, hogy hát egy ilyen kaliberű ügy nélkülük. És most még ráadásul megvannak a szálak is, Ádám itt az adás előtt.
Igen, hát azt fejtegettem itt, hogy tényleg ugye van egy puzzle-ünk, aminek egy alkotó eleme beesett valahova a kanapé mögé, de a puzzle az jelenleg az úgy néz ki, hogy van egy remek fideszes kapcsolatokkal rendelkező pedofil bűnelkövető, van egy annak egy remek fideszes kapcsolatokkal rendelkező segédje. Ezeket egyszer az egyiküket egy fideszes fölterjesztette díjra, utána egy fideszes feljelentette, utána egy fideszes fölterjesztette egy másik díjra, aztán egy fideszes miniszter nem foglalkozott az ő otthonában készült ombudsmani vizsgálattal, majd miután mégis ugye a nyilvánosságnak, az RTL Klub riportjának köszönhetően elítélték őket, az egyiket egy Fidesz közeli védi, a másikat egy Fidesz közeli, vagy egy fideszes, egykori fideszes védi. Utána a kegyelmet ad neki egy fideszes köztársasági elnök, a Fidesz pártalapítványának vezetőjének közbenjárására, ezt ellenjegyzi a Fidesz igazságügy minisztere. És akkor higgyük el, akkor két lehetséges eset van, vagy az van, hogy a Fidesz elnöke erről tudott, vagy az van, hogy nem tudott, csak gondolkozzon akkor el, hogy milyen rendszert épített, amiben ez létre tudott jönni. Mind a kettő borzasztó nagy tanulságokkal szolgál.
Abszolút egyetértek, csak egyet azért tényleg szögezzünk le, mondhatnám azt is, hogy a kedves nézők sose felejtsék el. Ez a kegyelem nem arról szólt, hogy ez a K. Endre, vagy hogy hívják, ez még 9 hónapig otthon kellene nyomorogjon, sínlődnie. Nem erről szól. Arról szól, hogy felmentik a negatív jogkövetkezmények alól. De hátrányos jogkövetkezmények aluli mentesítésének, a kegyelemnek a lényege. Ezt nem szabad elfelejteni egy pillanatig sem, nem a 9 hónapig fog a szobafogság. És itt és egyébként azt is kénytelen vagyok felháborodva tudatni mindenki, hogy én ugyan nem vagyok a pedofilok barátja, nem vagyok magam sem volnék pedofil, egészséges érdeklődésű embernek ismerem magamat, amióta kinőtt mindenem. Tehát a lényeg az, hogy azt szeretném mindenféleképpen hangsúlyozni, hogy a hamis tanúzás, ez a 10 parancsolat szerint ugyanolyan bűn, mint a paráznaság. Tehát ne próbáljuk meg kitalálni, hogy K. Endre egyébként egy állati rendes ember. Tehát ezt azért talán mellőzünk.
Ezt már nem akarja senki kitalálni. Még
hát én azért látok igényt arra,
hogy... A propaganda, amikor tanácstalanságból megpróbált moccanni, akkor ugye a Magyar Nemzetben megjelenő cikk, ami aztán kinyitott egy csomó kiskaput, bár nem ez volt valószínűleg a tervük, vagy az elképzelésük. Az volt az egyetlen, ami ilyen mosdató szándékú akart, aztán utána már tolták el maguktól. Ugye ott beszéltek róla, hogy jó, szegény Erdély, regédes anyja, meg egyébként.
Jeszenszki is miket mondott, hát majdnem sírva fakadt, hogy
hát de
egyedül maradt a feleség.
De ő ilyen, hogy egyébként ez az erdélyi református szál Balogh Zoltán, és aztán a egykori mentoráltja Novák Katalin, ez így összeállt ez a történet, nekem egészen addig, amíg Balogh Zoltán bement a zsinat elé, és nem mondott le, és akkor azt nem értettem, hogy most itt mi történik, és én abból gondoltam azt, hogy itt azért valami felsőbb erőknek is közre kell, vagy lehetséges, hogy közreműködtek.
Magyarul befújta őket.
Mert ott igen, kijött, és utána tulajdonképpen...
Ezért nem kellett lemondani.
Igen,
ezért szavaztak a háromnegyedük, úgyhogy nem kell lemondani.
Nem erre gondoltam. Amikor kijött, és nyilatkozott, az, és amiket ott mondott, az szerintem üzenet volt felfelé, hogy ő már pedig nem fogja elvinni egyedül a balhét, mert nem, igen.
Az első videó nyilatkozata annyira
átjött. Úgyhogy én is azt mondtam, hogy itt nem fog megállni a történet, mint látjuk, nem is. Hát is vagy legalábbis szép lassan, mint hogyha kezdene hömbölyödni a család felé.
Abban nem is üzenet volt, tehát hogy nem is ilyen virágnyelven megfogalmazott üzenet volt, abban nagyon, már amennyiben a Karakán szó és Balogh Zoltán egy mondatban említhető még 2024-ben, tehát hogy ő megmondta, hogy másokkal egyetemben úgy gondoltam, hogy
igen, ez az ember ártalmatlan. Igen, az egy sértett hisztis politikus volt, aki azt mondta, hogy bekaphatjátok.
Hát röviden. Meg azt is mondta, hogy sem a kormány, sem a média, sem az ellenzék nem fog a református egyház dolgába beleszólni. Mondjuk az, hogy ő hogy lett püspök ahhoz a kormány, volt némi köze, de ez már nyilván ugye Balognak a öntudatra
ébredése. Mielőtt János nagyon indulva, hogy, ami nem baj, hogy a Telexnek van egy videója, tegnap készítették, vagy tegnap publikálták, ugye Kunszel Miklóson kérdezték meg a népet, és de figyelj, nagyon tanulságos, persze sok szempontból, de szerintem olyan szempontból legtanulságosabb, hogy ezeknek a ilyen egyszemélyes felülről vaskézzel irányított rendszereknek, ami az előnye, az ilyenkor aztán a hátránya is lesz már, mint a főszereplők szempontjából. Arról sokat szoktunk beszélni, hogy a magyar nép igenis szereti az ilyen erőskezű vezetőket, annyira nem, mint tőlünk keletebbre, de annál meg jobban, mint nyugatra. Úgyhogy hát nekünk...
Érez némi vonzalmat hozzá.
Igen. Hogy ott, akik majdnem mindegyik fideszes volt, aki megszólalt ebben a videóban, és majdnem mindegyik azt mondta, hogy ez a Novák Katalin kevés volt. Tehát, hogy még a fideszes szavazóknál is az a érzet van, hogy itt még kellett valakinek. Tehát még ők is a Orbánéknak az érintettségéről beszélnek, ami szerintem nagyon, nagyon elgondolkodható a Fidesz számára is. És amin én meglepődtem, hogy ez a K. Endre ügy, ez az egész bicskei borzalom, meg az a rettenetes kegyelmi döntés, az sokkal jobban ráégett a Fideszre, mint azt akár én, mondjuk az nem jelent semmit, de szerintem, mint akár azt a fideszes kommunikátorok és PR és Rogán és egyéb gondolta volna. Tehát ott a megszólalók, mondom, fideszes szavazók többségében elítélően negatívan beszéltek a történetről magáról. Ugyan volt, aki azt mondta, hogy hát a Novák Katika az annyira jó köztársasági elnök volt, hogy nem kellett volna lemondani, de egyébként az, hogy hibázott, és a történet, és ez ráégett a Fideszre, és én nem mondom őszintén ezen, én meglepődtem, mert azt hittem, hogy a propaganda az tud takarítani, de itt most nem.
Hát nem, másik videót láttam, Pista. Volt ilyen, amit te mondasz, de én úgy emlékszem, hogy a megszólók nagy része brutálisan primitíven érvekkel azt mondogatta, hogy hát a Novák Katika
az igen, nem igen, igen, de a történetet elítélték, és az, hogy itt valakinek még kell lenni a háttérbe, azt is elmondták, és a Novák Katikát valóban többen azt mondták, hogy nála jobb köztársaság előtt nem van, még az is lehet.
Sőt, még volt olyan, hogy Brüsszelt hibáztatta.
Az nem szórakoztató volt, de nem ezekből kell, hanem az ártási érzete mégiscsak az volt, ez a kettő, hogy ráégett a Fideszre, és hogy a nem kimondva az Orbánékat, mert hogy a Novák magától nem hozott volna egy döntést, tehát. És az egy dolog, hogy most ők ezt elfogadják, hogy Magyarország úgy működik, hogy Orbán Viktornak kell csomó mindenben, kell, hogy Orbán Viktor dönt egy csomó mindenben, és egy kézben tartja a dolgokat, de akkor is ez most visszaüt.
Hát az a logika, hogy vissza egyébként tulajdonképpen ilyen volt a Rákosi rendszer is, és minden diktatúrának így működik az éje, a propaganda gépezete, ugye, hogy itt minden jó a főnöknek köszönhető. Tehát ez köszön itt most vissza. Tehát én nyilvánvalóan a főnök csináltam, mert mindent a főnök csinál, és különben is minden jó. Tehát ezt a logikát ugye most kisiklatta az élet. Nem. Én annyit szeretnék a reformátusok védelmében itt azért tudatosítani, hogy az a bizonyos zsinati gyűlés, amit itt megemlítettünk, ugye az első, amelyiken Balogh Zoltán megvédte önmagát, ugye ott azt mondta Balogh, illetve az volt a hivatalos álláspont, és szerintem tényszerűen érvényes álláspont, hogy a meghívottak 80%-a volt jelen, és a szavazáson 86%-ot kapott a Balogh maradjon, opció. Csak hogy a számtamból sajnos nem vagyok felmentve, jelezném, hogy ez már ott akkor 68%-ot jelentett, tehát ott akkor egyharmad már világosan elhatárolódott Balogh-tól, és amikor az egész kipattant, hát, ugye, nem, ez a csöndes egyharmad,
de ez olyan, mint akkor nem mennek el szavazni, és akkor éppen mindenki magához sorolja.
Figyelj, ott nem mentek a zsinaton a Balogh összes támogatója megjelent, ne legyetek
naivak. Harmadszor beszéltek arról, hogy a zsinat volt, nem a zsinat volt.
Jó, ez a...
Nem a zsinat.
Igazad van.
Várjál, annak egy lényeges elemét szabad elmondani? Az az apparátus volt. Tetszik tudni? Tehát a hierarchia fizetett alkalmazottjai voltak. A zsinatot nem merte összehívni. Ezen van a hangsúly, hogy a zsinatot nem merte összehívni. Tehát itt kell... János, befejezhetem? Ez az egyik.
Meg sem szólok.
Dehogy nem, hát ha nem szólok rád, már közben van.
Meg előző csapás.
Ez egy gondolat olvasó.
Jó. A másik dolog, amit akarnék mondani, meg mondok is, hogy azért ezt megbeszéltük már, meg szerintem ez elég egyértelmű, hogy ez a szubkultúra, amelyik szereplőit emlegetjük. Tehát én nem nagyon hiszem, hogy az Orbánon kívül, aki ennek a csúcsán van, az összes többi viselkedése nem magyarázható, még simán, és ez a magyarázat nyilvánvalóan a teljhatalomból származik. Ugye ennek a teljhatalomnak nem csak az a következménye, hogy minden jó a főnöktől származik, tudom én, amikor az oktatáspolitikáról beszélgetünk, hogy létrehozták a klikket jó régen, akkor is beszéltünk erről, hogy amúgy egyébként ezzel a hatalom centruma magára húz minden felelősséget. Tehát, hogyha balhé van, akkor meginog a rendszer majd egyszer, hát most nem ingott meg, azért ezt én nem állítanám semmiképpen sem. A másik dolog az, amit szerettem volna, vagyis el akarok mondani, hogy Erről is beszéltünk szerintem. A Fidesz baromi magasra emelte a lécet. Tehát ezt a sztorit magára húzta. Magára húzta, amikor például lényegében az ország egy jelentős részét, akik nem szektatagok, emlékezzetek vissza a nemzeti konzultáció vonatkozó ügyeire. A gyermekvédelem ürügyén. Mindenki, aki nem szektatag, és nézzétek meg a mostani agitpropot, mindenki, aki nem szektatag, a gender, meg pedofil, meg nem védi a gyerekeket, és a többi, és a többi, és a többi. Hát erről szól már hónapok óta ez a dolog. Szerintem, meg hát ugye ehhez hozzátartoznak, ahogy rakódott, mint a guánó, átléptek a kaleta ügyen, átléptek ezen ügyek sorozatán. Csak hogy ez így gyűlt, mint a genny. És most, ha úgy tetszik, fölrobbant. Ezt persze nem rendíti meg őket. Egyelőre ez az egyik dolog. A másik dolog, azt azért szeretném elhúzni, reflektorszerűen rávilágított az erdélyi református egyház sajátos történetére, kapcsolati hálójára, a vagyonosodásra, hát ezek a kastélyok, meg kutyafüle. Az Ádámmal beszéltünk erről, csak úgy zárójában, hogy hű legyek a elvárható hagyományokhoz, azért az erdélyi református egyház elitjét annak idején, hát máj napig is, de ez még determinál, hogy csak jegyzem meg szolidan, hogy az akkori állampárt egyetértésével delegálódott Erdélybe. Félt is a Ceausescu, a Magyar Református Egyház Erdélyben való működésétől, amit egyébként joggal félt is, hiszen a Magyar Református Egyháznak nagyon pozitív szerepe volt egyébként a rendszerben, hogy a Ceausescu rendszer megdöntésében. Hát én nem gondolom, hogy annak most különösebb jelentősége volna, hogy kitette kinek az orra alá a mit, ugyanis ez a szubkultúra ilyen. Ha csak kitalálták a főnök gondolatát, vagy pontosan tudták, hát azért ne feledkezzünk már el. Balogh Páter az Orbán lelki vezetője. Csókolom. Az Orbán lelki vezetője. Hát így is lépett föl. És amúgy egyébként, ha azt látom, hogy azt fogod mondani, hogy de azért a zsinatóta, ugye némely püspökök és némely egyházkerületek, és ezt szeretném aláhúzni, döbbenetesen tisztességesen viselkednek. És igazából most látszik, az első, ha úgy tetszik, igazi, mély törésvonal, amit azért szeretnék aláhúzni, mert erkölcsi és mentális. Az, hogy ebben a társadalomban, hát milyen érdekes ez a református egyház, ebben a társadalomban először, ebben a rendszerben először egy komoly erkölcsi törésvonal megjelenik egy közösségen belül, nyilvánvalóan, adekvátan, nem bátortalanul és nem beszarva. Hát azért nem semmi, és szeretném megsüvegelni azokat, akik itten megszólalnak a tisztesség hagyján, és akkor a záró mondat csak, hogy ne feledkezzünk már el arról a leglényegesebb kérdésről, hogy itt meghalt egy gyerek. Ja. Ebben a történetben. Ezt ne felejtsük el.
Igen. A Fidesznek a kereszténysége az nagyrészt
politikai
arról
termék.
Szól, hogy jó, a propaganda is remekül működik, de nem van nagy baj, hogyha azért itt emberek lelkét is valamennyire tudjuk uralni. És ez a sok évnyi összefonódás azért az hozta, hogy nagyon sokaknak a fejében már nem, nagyon nehéz, meg a lelkében is elválasztani a fideszességet, meg a vallásosságot, hogy legyen jó hívő,
úgy, hogy
nem a Fideszre szavaz. Tényleg összegobancolódott ez a kettő, összekötődött.
Még Kodászandrás
annak idején. Ez egy olyan ügy viszont, ahol itt nem kell ezzel Tehát valahol egy kicsit segít ezeknek az embereknek, akik érezték, hogy gond van, nem csak a gyerekvédelem, hogy egyébként is a Fidesz politikája azért vannak problémák, de pont emiatt, hogy a hit és a politikai hitvallás ez összefonódott, ezért nem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni. De ez egy olyan ügy, ahol itt nem kell politikai hitvallást tenni. Itt te lehetsz simán református, simán keresztény, de itt most nem kell. Tehát itt most ez egy olyan lehetőség, jó, egy kicsit ilyen... ahol azt tudják mondani, hogy én ezt elítélem akkor is, hogyha, mert el lehet és el is tudja ítélni. Nem jelent hosszú távon semmit, csak nekik egy pillanatnyi. Hát, vagy nem tudom, meglátjuk még, mert mondom, én meglepődtem ezen a videón, aztán a fene se tudja, hogy ha ez tényleg ilyen szinten nem csak megkarcolta a Fidesz, hanem igenis az ügy, ez belevájta a mocskos mancsait.
A Fidesz videót ennyire szóba hozzátok, akkor meséljük el a kedves közönséget. A Szent Miklós egy nagyon keményen Fidesz.
Ja, 70%.
Igen. Az volt a felvezetés a videónak, hogy itt, igen.
Amit jó, a hát egy nagy számok törvény alapján nem lehet
találkozni. Annyit hagyd tegyek be hozzá, én nem mulatnék azon, amit a Sanyi szóba hozott, hogy ott volt egy ember, aki elkezdett brüsszelezni. Amúgy meg hát figyeljetek ide, az Isten tudja, hogy ki mindenki, meg csináltak még interjút, azért azt tegyük hozzá, ja, nyilván persze, ez egy ideje. De nem azért, hanem hogy érthető módon az, ahogy megjelent az, hogy és lehet, hogy Brüsszelben már van, mert a pénz, meg a nem tudom micsoda, hogy ezeknek az embereknek a gondolatvilágában dominánsak az összeesküvés elméletek. Hát most nem negatív értelemben, nem pozitív értelemben, csak úgy megérdem.
Hát szerencsétlenek, ezt kapják.
Hát mit csinálják? Hát
mit csinálják? Tehát egyszer úgy van trenírozva a gondolkodási, hogy mindenben valami gonosz ármánykodás, tényleg mindenben, és mindenben van összeesküvést.
Mindenki ellenés lehet. Persze. És mindenki gonosz lesz.
Igen, hát ott elmondta az egyik megszólaló, egy értelmesebb hölgy, hogy itt az egész város a izét nézi. Az M1-et nézi, és a Kossuth Rádiót hallgatja. Ha hallgat egyet a rádiót.
Azt, igen, azt
Hodász András mit mondott?
Hodász Andrásnak volt korábban egy, mikor ugye még plébános volt, hogy ment oda hozzá egy gyülekezetéből egy hívő, és sírva kérte, hogy ne kritizálja a kormányt, mert neki az nem fér össze, hogy ő vasárnap hallgatja az Istent, vagyis a misét Hodász Andrástól, és utána meg látja, hogy hétköznap megjelenik valamelyik kormánykritikus média felületen, és olyanokat mond, hogy hát azért az nem túl az evangélium üzenetével, nem túl összeegyeztethető, amit mond a kormány. Tehát, hogy igen, megjelent már korábban ez a lelkitörésvonal, és most egy ég verődött bele, de még egy gondolat a Sanyinak a guanó rakódásos képéhez. Nekem egyébként erről az egész sztoriról az a kép jutott eszembe, amit sose fogok elfelejteni, a Hős utcában jártam riporton, és ott hát ugye mindig rengeteg probléma van, gyűlik a kosz, gyűlik a szemét, és ugye ott már konkrétan úgy nézett ki, hogy térdig ért a szemét, és ott a gangon volt egy jó ember, ott dohányzott, és így kérdeztem tőle, hogy mondja már meg, hogy ki dobja ide ezt a sok szemet, hát, fogalmam sincs. Tehát, hogy ez a sztori is valahogy így jött össze. Tehát, hogy...
Egyébként elfelejtettem a felkonba elmondani, bár nem hiszem, hogy van önök között olyan, aki nem tudná, hogy ez a kastély ügy, ahol ők nyaraltak, erre intézett Novák Katalin 1 milliárd forintot.
Hát, vagy a magyar kormány.
Vagy a magyar kormány, mindegy, jó
szó. Meg gondos gazdaként megnézte, hogy hasznosult
a kastély.
De nem egy kastély. Azért utaltam arra, hogy az erdélyi református egyház egészen kivételezett helyzetben van a magyar kormányhoz való viszonya, egészen kivételezett, nem egy ilyen van.
Igen.
Nem egy.
De ő pont ezt a 4000 fős települést találta meg,
hogy itt nem az történt, hogy ez elég fontos dolog.
Persze.
Amúgy pedig az élet úgy működik, hogyha hozzám oda jön egy elítélt barátom, nem volt még ilyen, de mondjuk oda jönne, és mondaná, hogy figyelj, az egész koncepciós per volt, és figyelj, ennek és ennek vagyok az áldozatot, nem biztos, hogy kikérném a periratokat, és utána járnék a valóságnak,
hanem köztársasági elnök
jelöltnek. Ha nem hinnék neki, jó, ha köztársasági elnök lennék, akkor viszont utána járnék. Utána járnék, Sanyi. Kegyelem ügyben. Kegyelem ügyben.
Ja, de az a kegyelem ügy, az nem így érkezik, hanem így érkezik.
Igen, és igen. Kegyelem ügyben biztos.
Nem menjünk, nagyon szépen kérek mindenkit, nem menjünk abban a régbe bele, hogy a hivatal és a személy. Sanyikám, ütíte már, na jó, félreviszi a beszélgetést, visszalépek. Vissza, utána járok, persze. 500 kegyelem ügy. Egyébként, tudod, én azt vártam volna kapásból Novák Katalintal, hogy másnap kirúgja a Sanda Tamást, úgy, hogy a taknyán csúszik ki.
Okay.
Hát ő a kabinetfőnök. Nem ilyen egyszerű ez, de ezzel nem mentegetem, tehát nem felmentem a köztársasági elnöket, és amikor a köztársasági elnököt mondok, akkor nem azt mondtam, hogy Novák Katalin.
Értem, értem.
Viszont csak akkor van igazad, hogyha ez egy kvázi normál ügymenet volt, és nem bejtőrny, az mindent felülír.
Figyelj, de azért volt normál ügymenet, mert ugye a pápa látogatás kapcsán volt ez a, nem volt ott közkegyelem, de egy kvázi kegyelmi özön volt. És ez egy évvel ezelőtt volt, és akkor még ilyenekkel lehetsen szirezni, ez nekem a Málégám Novák Katalin szerintem akkor, mert ezek figyelj, erről már beszéltünk. Ők Orbán Viktor kreatúrái. Noha Novák volt miniszter, meg államtitkár, ezek az emberek nem éltek a Fideszben valójában, és nem voltak igazi hivatali emberek. Novák Katalin akkor még a női WC kulcsát keresgélte, meg el volt ájulva a Budaárjától. Na jó, mindegy, de ez félrevisz mindent, mert egy gyerek meghalt. A köztársasági elnöknek bele kell bukni, abban ez kész passz. Amúgy meg tök mindent, hogy a Fidesz rendszerbe ki a köztársasági elnök.
Emlékeznek rá, amikor a 2018-as választás előtt 660 millió forintra büntette az állami számvevőszék a Jobbikot. Hát most újabb tiltott finanszírozás került elő, amiről hát minden, kíváncsiak a véleményetekre, ugye hát tudjátok, a szálak a karácsonyhoz vezetnek, és erre megbüntettek 520 millió forintot, együtt kapott, most itt nincs nekem felsorolva, de szinte az összes ellenzéki párt.
Hát egységesen szétosztva.
Egységesen szétosztva, de még itt másfél milliárd forintot vizsgál majd a NAV. Úgyhogy ez még itt nem áll meg.
Bocsánat, hát, meg mit mondtál, hogy kihez vezetnek a szállak?
A Szibabút.
Ugye? De nem azért nem cseszegetni akartok. Márkizajhoz. Olvastad az indoklást? Vagy ha olvastad az izének a...
Ez a guruló dollárok. Sztori, de az egy másik... Nem a mikroadománygyűjtő láda.
Jaj!
Ne haragudj, csak hogy a közönség miatt mondom. Ugye most tartott sajtótájékoztatót a Lász elnöke, és lényegében az argumentációnak az volt a fundamentuma, különösképpen egyébként a Fideszhez képest, mert ugye elmondták, hogy a Fidesz és a Megafon, meg a nem tudom micsoda együttműködését is, ott nincsen semmi baj, de tudod, mire futott ki az érvelés? Arra, hogy hát csókolom, a Márkizaj meg bevallotta. Nagyon leegyszerűsítve ez volt a lényege. Itt nem mondtak ilyet, bárhogy a Fideszéknél, tehát se az Orbán nem mondott ilyet, se a Megafon főnöke nem mondott ilyet, hogy ők egyébként itten kooperálnak, tessék elolvasni. De viszont ott a Márkizaj mondta, ergo kooperáltak.
Akkor egészen véletlen volt a Megafon központnak egy sora az Orbán névértékelőt.
Meg hát ugye ez a konklúzió, hogy új jogszabályok kellenek, mert ugye megjelent a proxy kampány.
Annyira tudjuk, meg látjuk, meg értjük ezt a Megafon, meg az összes ilyen hasonló történetet, csak hát nem tud megfogni. Hát meg lehetne, hogyha az ász megszeretné, de hát nem lehet megfogni. Na, itt a nem Karácsony, a Márkizaj történet, hogy ugye a ellenzéki pártok, a megbüntetett ellenzéki pártok fel vannak háborodva, és szerintem bizonyos szempontból jogosan, mert sokukhoz valóban nem jutott el ezekből a guruló dollárokból. Na már én is ezt a pénzséget használom, bassza meg a Fidesz. Szóval, hogy a külföldről érkező pénzekből, leginkább valóban a Márkizaj Péter és kampánycsapata körül és ben hasznosult. Hát hasznosult.
Hát hasznosult, de nem hasznosult, mert
így vettek ezt-azt. De hát azért nem mentegetni akarom, csak hogy mondjuk azok a pártok, akik részt vettek az együttműködésben, azok nem kampányoltak ilyen szempontból közösen, saját kampányt is futtattak, és tényleg volt olyan párt, amelyik ebből nem részesült, hanem a Mindenki Magyarországon mozgalom költötte el székházbérlésre, székekre, tollakra, meg még tudom mire. A ellenzéki pártok körüli ilyen megmondó emberek, meg ilyen amilyen kommunikációs körök azért kaptak belőle, de nem a pártok. Tehát, hogy én ezt a felborodást egyébként így teljesen megértem, és ez az ászvizsgálat, ez igazából tényleg ez is egy kamu, tehát lehetett volna ezt is, ha már oda akarnak csapni, akkor legalább csinálnák tisztességesen. De tényleg, tehát akkor derítsék fel az egész
ügyet.
Én aki csak így úgy amúgy tudok az eseményekről, hogy én kvázi jobban átlátom, mint az ászvizsgálat bemutatja.
De ha már a helyzet ismertetésénél tartunk, nincs vége, ugye azt mondta az ász, hogy az összegnek egyébként egy jóval nagyobb része most ugye NAV vizsgálat alatt áll. És ha kiderül, hogy az összeg jóval nagyobb részét nem természetes, és nem tudom milyen személyek nem lopták el, akkor az egész csomag visszakerül a párt vizsgálat körébe, ezért sokkal nagyobb lóvékkal is megfogják őket valószínűleg sújtani. Mert az a gyanú, ugye az a rész a NAV-nál van, az a gyanú is van, és hát ez egyébként egy közkeletű gyanú, hogy azért ennek a pénznek egy jelentős részét ellopták, már amit a Márki-Zay gründolt.
Én egyébként azt feltételezem, hogy nem biztos, hogy ilyen pénzügyi szorítófogásba akarják tenni az ellenzéki pártokat, mert tökéletesen jól jönnek a Fidesznek. Az, amit például most is ebben a történetben csinálnak, az tök jól jön. Én nekem ebben az egész ászos sztoriban az a legfontosabb, hogyha annak idején Gulyás Balázs és Márki-Zay Péter ehhez az asztalhoz, most nem tudom melyik székeken, de valamelyik, amiken ülünk, ezt nem mondja el, akkor ez az egész nagyon veszélyes, szuverenitásos történet, amire most már nem tudom én mennyi kampány, meg hány millió forintot költött a Megafon, aminek természetesen semmi köze a Fideszhez, a büdös életben nem derül ki.
Ádám, az a baj, hogy ma, én vagyok már annyira öreg, és nem a Gulyás Balázsról beszélek.
Ő is van annyira öreg.
Hogy én azt csak úgy beszapjam az utóbbi időben zajló események fényéből meg külön. Ugye tény, önkritikusan be kell vallani, hogy annak idején még, amikor Kálmán Olga és az ATV-ben, az Olga túrót a Hír TV-ben dolgozott, és megjelent a Márki-Zay, mint jelenség. Nem gondolom, hogy csak mi ketten gondoltuk azt, hogy na ez a pasi lesz az Orbán rémálma. Ma én azt mondom, hogy ő a ellenzék rémálma. Nem hisz, erős kétségei vannak, hogy az csak úgy véletlenül elszólta magát a Márki-Zay. Erős kétségeim vannak, és csak egy istményt tegyél hozzá, tehát nem csak pénzügyileg és gazdaságilag akarja tönkretenni a Fidesz a izét, de azzal is az ellenzéket is lejáratni.
Akkor én nagyon röviden elmondom a véleményemet. Szerintem az állami számvevőszék egy pártszervezet, a Fidesz pártszervezete, a rendszer úgy működik, mint egy pártállam, és teljesen mindegy, hogy mik a leírt érvek, meg mit mondott a sajtó, arról van szó, hogy választás lesz, és le kell gatyásítani az ellenzéket. Ez egyszerűen politikai megrendelés. Az állami számvevőszék az ország szégyene, az egyik szégyene, van még néhány, ha rátérnénk az elnök úrra, akkor ott alkotmánybíróságról is hasonlóan negatív véleményt fogalmaznék meg. Az állami számvevőszék vezetőjét nem a Magyarországgyűlés választotta, hanem a Magyarország és Fideszes többsége. És ezt azért ne felejtsük el, egyébként ugyanez érvényes az Alkotmánybíróságra is. Nem képviseli Magyarországot az Alkotmánybíróság, mármint Magyarország népét, és nem képviseli az állami számvevőszék a magyar államot, csak a fideszes államot képviseli, és a tevékenysége pontosan ugyanolyan politikai, mint az államvédelmi hatóságé volt annak idején. Hogy ezt a történelem ezt akkor is így fogja elkönyvelni, hogyha most ez fáj esetleg az ÁSZ
aktuális vezetőjének. Tessék elolvasni az ÁSZ elnökének a nyilatkozatát. Egy csomó dolog, ami meg fog történni, tehát hogy mi fog történni, ugye megjelent a proxy kampány fogalma, az mind benne van. Meg van mondva a pártöklének, és a pártökle jogilag, meg nyelvileg elkezdte megfogalmazni azoknak az eljárásoknak a címét és tartalmát, amelyek következni fognak 2026 után, de lehet, hogy már előtte.
És akkor Csizmadia László most a CÖV félén reszket.
Igen,
ha nagyon fél. Reszket, már csomagol, már ott ül a bőröndön.
Hát azért azt még a Felkonfhoz hozzá kell tenni, ugye teljesen nyilvánvaló, hogy a kisebb pártokat egy ilyen összeg, nem mint hogyha nagyon költöttek volna különféle marketing megjelenésekre, de hát teljesen el lehetett mondani.
Amúgy március 17-én, ha minden igaz, békemenet lesz, nem?
Most nem tudom, az csak bedobta a Bayer másnap.
Ez 3 hét.
És pont a Csizmadia mondta, hogy nem biztos.
Igen, tehát én most nem tudom, hogy lesz-e vagy nem.
Ahogy de kell.
De ha már békemenetet mondod, a múlt hétvégén viszont volt egy tüntetés, ugye influencerek, úgynevezett influencerek szervezték, én Potyondi Edinával, aki már azóta föltette az újabb, itt a reklámhelye, az újabb szösszenetét a internetre, már a tüntetés után. Hogy látjátok ennek mekkora visszhangja a társadalmon belül. Tehát mert úgy tűnik nekem, bár én is izé vagyok, boomer vagyok, de úgy tűnik, hogy ez pont ahhoz a réteghez szól, akik nem az újságból tájékozódnak, meg nem a 24.hu-t meg a Origót olvassák, hanem az ezen kívüli világ. Mondhatjuk őket fiataloknak, de nem szeretem ezt a szót.
Szerintem tökéletesen le lehet mérni azt, hogy melyik az a, tehát hogy milyen csatornákon lehetne hatékonyan fellépni a mostani rezsim ellen. Ez az egyik, ami szerintem nagyon fontos tanulság. A másik, hogy hát ezt mi itt nagyon jól tudjuk, egyébként nyilván a nézőink is, vagy akik olvassák a Magyar Hangot, jól tudjuk, hogy a Fidesznek nincs kétharmada az országban. A Fidesznek kétharmada van az országgyűlésben, teljesen méltatlan, úgy értem, hogy nem fejezi ki ez az országgyűlés a magyar nép politikai állásfoglalását és ilyen értelemben az összetételét. Ez a társaság sokkal jobban meg tudja szólítani a magyar népet. Ez az első. A második, hogy ennek a társaságnak...
Kiskor, mi csodát, hogy mondod? Ki hol volt az a... Kunszent Miklós nem tudja.
Hát figyelj el, ahol ennyi ember összejön, szerintem tudja, bár értem én, hogy arra gondolsz, hogy a klasszikus média, tehát a tévé és a rádió, ugye azt azért nem tudom, a pesti nézőink valószínűleg nincsenek vele tisztában, de ha elmennének valahova, mit tudom, akár említetted Kunszent Miklós, vagy Békésbe, vagy mit tudom én, Csongrádba, vagy Hajdúbiarba, nem tudnának olyan rádiót hallgatni, amelyik nem a Fidesz híreket zengi. Teljesen mindegy, hogy mi a...
Sehol Budapesten is. Hát Budapesten úgy így van.
Interneten.
Hát mondjuk beszélsz. Még itt azért a Spiritet. Igen, az Infót az betagolták, az Info az egy fideszes rádió lett, teljesen.
Teljesen.
De minden kereskedelmi rádióban az MT hírei
van.
Nem ezt mondta.
Mert ezt nem tudom.
Ezt magyaráztam, csak úgy kapnak frekvenciát, ha a fideszes híreket
mondják.
A hírszerkesztők, például én jazzit hallgatok, a jazzin néha egészen meglepő híreket olvasnak föl, tehát különböző
magyarázatok. Minden MT.
Minden MT is, annyi a szerkesztő, nem MT is.
De ahol megmaradt a hírszerkesztőség adott szerkesztőség, és rádión belül akkor ott
valami csinálják,
de egyébként persze. Az MTK szolgáltja
a jövőt. Most akkor még a veszőnél tartottam, tehát bocsán, annyit szeretnék mondani.
Csak nevedes vére a közönséget, érted?
Na, szóval csak annyit akartam hozzátenni, hogy ez a közeg viszont, tehát akik ezt a nagy tüntetést szervezték, ezek nem beszélik a politika nyelvét, illetve nem gondolkoznak olyan kérdésekről, amikről a politika szól. Ez nagyon tanulságos abban az értelemben, hogy pontosan azt mutatja meg nekem, amit ennél az asztalnál már többször, főleg Sándor ugye kinevetett, hogy ez az ország vár valakire, aki megfogalmazza politikai nyelven az ő, tehát azt, amit ők akarnak.
A zsidók 3000 éve várni.
Hát most nincs. Tehát most a Fidesz lenyúlta ezt a közeget, bedarálta az ellenzéket. Arra várunk. Ez csak az országgyűlésen kívülről jöhet. Ott volt a ezeknek az összejövetele, megmutatja, hogy az országgyűlésen kívül hatalmas igény van, csak nem artikulálódik.
Hát szerintem nem. Ez nem erről szólt, mert nem ez a közeg. Ez egy, ugye az én két fiam fogyasztója ezeket a tartalmaknak, én is úgy ismerkedtem meg ezekkel. Végis, aki közéleti tartalmat gyárt, ezek az influencerek, azok olyasmit csinálnak, mint mi, csak jobban.
Szolgáltatóban.
Másként. Jobban.
És, hát a Potyondi jobban, igen.
Hát csak ő a
én a többit nem is
fókuszcsoport is nagyon bírom. Na mindegy, jó kezek. De ez egy más közeg, egy más kulturális fogyasztási szokás. Tehát én ezt én nem gondolnám ennyire túl, jó az ország, ezt párja, azt várja meg. Más, ők a közélet fogyasztói, vagy hírek fogyasztói között nagyon sok van, zömében nyilván fiatalabbak, mint mi, vagy már ki nem az, de hogy fiatalok, akik ezeken a csatornákon tájékozódnak. Ez egy érdekes kísérlet volt arra, hogy a online világ meg tud-e jelenni az offline térben, úgy tűnik, hogy meg, de ez nagyjából egy ilyen egyszeri alkalom, nem nagyon lehet.
150 ezer ember az baromi sok.
Jó,
de van, ami kevés, csak ezt nem nagyon lehet hova meghosszabbítani, mert hogy nem beszélnek a politika nyelvén klasszikus, mert miért beszélnek, nem is az a dolguk, nem az a dolguk, hogy megfogalmazzanak bármit. Volt egy ügy, érdekes, vagy nem érdekes, tehát a kívülről érdekes volt, hogy be tudják-e vonzani az online követőiket a való világba, mert azért nem ugyanaz kattintani, feliratkozni és lelkesedni online, mint amikor oda kell menni, és oda kell állni, és adni magad, és fizikailag is. De hogy ez nagyon nehéz, és most cseszegetik őket, hogy tessék, elfogyott a lendület, és miért nem is ennyi volt, és nem. De nem is ez a dolguk, hát könyörgöm, tehát tök örüljünk neki, hogy megmutatták magukat, és hogy összetudtak hozni egy ilyen tömeget, aminek olyan hatása, szerintem a maximális hatása az lehet, hogy azok a fiatalok, akik elmentek erre a demonstrációra, valahány százalékuk később is benne részt vesz majd a közéletben, mert kapott egy olyan flash-t, és majd ő esetleg politizálni fog. Hasonló hatása volt annak idején az internet tüntetésnek, akkor is egy olyan tömeg jelent meg, aki addig nem nagyon vett részt a közéletben, és utána abból azért maradtak, mint a guanó, csak pozitív értelemben.
Igen.
Ennyi, de hogy most elvárni tőlük, hogy nem, ők ugyanúgy csinálják tovább, tök jók ezek a tartalmak, nagyon sok embert elérnek, nagyon sok embernek visznek el egy másfajta igazságot, ami közelebb áll szerintem meg az igazsághoz, még a másik igazság, és ez egy tök fontos misszió. Tehát, hogy így van. Akár. Meg nem azért csinálják, de az.
Egy morális értékrendet, amúgy a határ, ez megint nagyon fontos szó, azért is, mert bizony a hatalom számára is határ. Amúgy is paranoid minden önkényuralom. Egy határ, hogy vannak dolgok, ahol egyszer csak megjelenik 150 ezer ember. A másik dolog meg az, hogy azt azért mégiscsak szerintem nekünk észre kell venni, hogy az elmúlt 30 év alatt, és jó, nyilván döntően azok számára lenne ez tanulság, aki nem csak újságból, hogy is mondjam, értelmezik az újságokból, értelmezik az elmúlt 30 évet, az egész 30 év nevetséges módon, lehet, hogy ki fogtok röhögni, az antipolitika jegyében zajlott a politikusok, a pártok, a politika, majdnem minden egyes szereplője, szinte kivétel nélkül sajnos, ugye a politikát valami szörnyűségként, valami bűnként definiálják. Persze ezt egymás fejéhez vagdossák. És ugye itt is nagyon erős volt az, hogy mi nem politizálunk. Miközben egyébként beleig azt csinálták, hiszen tetszik, vagy itt van ez a másik ügye, köszön, hogy végre, persze a hatalom javára játszik, hogy legyen párbeszéd. Hát először is párbeszéd szimmetrikus kapcsolatokban van. Aszimmetrikus kapcsolatban az egyik leugatja a másikat. A hatalommal, hogyha olyan átlép bizonyos határokat különösképpen, és ő maga nem kész erre, márpedig ez a hatalom nem kész erre, hogy párbeszédet folytasson, nem akar. Nézzétek meg! Vagy nézzék meg! A Fidesz nem egyszerűen lesöpri az ellenzék javaslatait, a Fidesz azokra a bizottsági ülésekre, amelyeket az ellenzék összehív, egyszerűen be se teszi a lábát. Be se teszi egyébként, érdemes lenne megfontolni az ellenzéknek, hogy a parlament épületébe, a parlamenti ülésre ne tegye be a lábát. A képviselői munka nem csak a parlament épületének vállalt kötelezettség, hanem politizáló kötelezettség. Úgyhogy ezekben az emberekben, akik ezt összehívták, ez az attitűd is benne van. És én azt gondolom, hogy a cselekvésnek időnként, és különösképpen az erkölcsi típusú cselekvés önmagában vett értéke van. Az úgy meg még egy fontos szempont, az pedig az, hogy megjelennek új arcok, új emberek a politikai munkaerőpiacon. Most lehet, hogy lesznek belőlük politikusok, lehet, hogy nem lesznek belőlük, de mindenképpen én igen, a dolgot önmagában kell értékelni, és szerintem önmagában ez egy nagyon jó dolog volt, csak egy megérzésem, bocsánat, láttunk mi már százezres tüntetéseket, és amelyeknek semmiféle valójában nagy komoly politikai következményei nem voltak. Láttam én százezres miért tüntetést azelőtt, hogy besejutottak a parlamentbe.
Csak az összes szavazójuk ott volt, igen.
Érted? Szóval minden. Az hajrá, legyenek ilyenek, rakódik, mint a guánok.
Én egyébként én is egy 100 000-es tüntetéshez fűzném föl a gondolatot. Ugye 2018-ban egy héttel a választások után is volt egy gigantikus tüntetés a parlament előtt.
Ott voltunk, igen.
Csak igen, mindannyian ennél a lapnál is ott voltunk azon a tüntetésen. Csak hogy a nagy különbség az az volt, hogy az volt ugye áprilisban, és abban az évben télen ugye jött a rabszolga törvény ellen a tüntetés, és ott még nyilvánvalóan nem is azt a fajta felháborodást, ami ott megfogalmazódott azon a téren, de ott még tudott az ellenzék valamit felmutatni. Itt most már eljutottunk 6 év alatt oda, hogy azok, akik szervezik ezt a tüntetést, adott esetben nagyon sok abban a 100 000-esben, meg ebben a 150 000-esben biztos, hogy van egy nagyon komoly átfedés, és biztos, hogy ők is úgy gondolják a szervezőkkel együtt, hogy ellenzéki pártpolitikusok táblával, logóval létszi inkább ne.
Ez egy nagyon kemény
üzenet.
Valamelyik megszólalóan mondta a Hősök terén, hogy örülök, hogy nem látok pártzászlót.
És ez egy nagyon kemény üzenet, és hogy visszacsatoljunk...
Megdolgoztak érte a pártok. Annyira hülyék, hogy az annyi rettenet.
Hogy Kunszent Miklósra, meg ugye említsük meg, hogy a 24-nek is volt egy hasonló témájú írott riportja, ők a Beregi meg a Szatmári határvidékbe mentek el, hasonlóan kegyelmi botrányról készülni. Ott az ráadásul olyan, hogy ott még a Fidesz aztán tényleg 80% fölött van, ott is összekötik Orbán Viktorral zárójel bezárva. Tehát, hogy csak hogy így földrajzilag is diverzifikáljunk. De hogy az ellenzéknél, tehát hogy a vidéken lévő totális hiányt, én azt nem értem meg, hogy ugye szoktunk ennél az asztalnál beszélni, meg volt ennek az újságnak is már a címlapján az, hogy nincs két Fidesz, de vidéken van két Fidesz. Vidéken egy utolsó libaszaros kis faluért is adott esetben a Fidesz két embere küzd. Pontosan azért tud küzdeni, mert az ellenzék olyan szinten nincs rajta a térképen. Az más kérdés, hogy ezt a párton belül lerendezik, és akkor ilyen pártigazgató, regionális vezető, stb. Ezt megcsinálja. Azért tud ez kialakulni, ez a vákum, mert az ellenzék egyszerűen nincs ott. És akkor is 18-ban is az volt a Filipov Gábor, akit én az egyik legokosabb és legjobb elemzőnek tartok, ő például a 444-nek akkor elmondta, hogy jó, itt van ez a rendszer ellenzékiséget, fölmondta az akkori nem tudom én hány párti ellenzék, megcsinálták azt az obstrukciós balhétot december 12-én a parlamentben, tök jó, menjenek tovább, csináljanak vidéki alapszervezetet. Hát erre azóta is úgy várunk, meg vár a közvélemény, hogy fogom, és akkor itt jön a te példád, amit nagyon sok helyen szoktam idézni, hogy megcsinálom én ott Csátoraljaújhely mellett a vidéki kis újságomat, de ki fog engem akkor ott megvédeni? Ugye az újságíró tanonc. Tehát, hogy ameddig a vidék problémáit az ellenzék nem viszi be a parlamentbe, és nem épít ki ezeket a hídfőállásokat, addig lehet 200 000-es tüntetést is tartani Budapesten.
Az a baj,
nem lesz sellást, Oroszország.
Valóságossá kéne válniuk. Hát egy makás ellenzéki párt Facebook lájkokban testesül.
A sajtótájékoztatójuk online van.
Igen, azt én is mindig kapom, nem bírok leiratkozni. Miközben hát azért lássuk be, hogy nem túl bonyolult a történet. Tehát én szoktam haragudni a népre, mert azért azt gondolom, hogy a NER az így magától nem jöhetett volna létre, azért ott kellett egy nép is, ami a NER-t így keletkeztette
valahogy.
Katalizátorként vett a területből, tehát hogy azért mégiscsak ott volt a születésénél. De ugyanakkor meg nem tudom hibáztatni azokat az embereket, akik nem szavaznak a Párbeszédre, az MSZP, nem tök mindegy, fel lehetne sorolni bármilyen pártot.
Ha nincs ott
helyben, hát én kire szavazok? Akihez oda tudok menni, és azt tudom mondani, hogy Zolikám, figyelj már, segítsél már, beázik a izében, vízzel vezető csatornában nem tud valamit kezdeni az önkormányzat. És ha a Zolika éppen párbeszédes lenne, vagy LMP-s lenne, vagy segítene, akkor lenne egy pozitív kép arról a pártról. De amíg nem léteznek ezek a pártok fizikailag ezeken a településeken, addig nincs. Az kevés, hogy nekik van valahol Budapesten egy programjuk. És a Fidesz az ilyen szempontból letarolta a vidéket teljesen. Hozzájuk lehet fordulni, sőt, muszáj.
Ők fordulnak oda hozzá.
Kikerülhetetlenek, megkerülhetetlenek. Segítenek adott esetben, odabasznak adott esetben. De ott
van. Picikében több pénzük van, mint a többieknek.
Oké, de ez nem magától lett. Csak ebben az a rossz hír, hogy...
Itt azt mondom már, hogy vége van.
Nem mondom.
Hogyha, mikor kezdődött a polgári
törvény? De Pista, ezt akartam, hogy először, igen.
Tehát ez 20
a Fidesz, jó. Így van. De jó, jó, jó. De ez trükkös, mert az ország trükkös. Mert hogy ugye a Fidesznek az volt a nagy áttörése, amikor hát csináltuk polgári kör.
Polgári
kör. Igen, igen, igen. Ennek a hullámán megnyerte a választásokat.
Az olyan kormányzat.
És abban a pillanatban lemészárolta a polgári köröket, egy része átment a Jobbikhoz. Ez egy állampárt, ez nem párt, a többi párt meg nincs, ugye? El fogom mondani 2000-szer. A Bécsváros Szociáldemokrata Szervezetének sokkal több tagja van, mint a Magyarország összes párt tagjának. Tagságára.
Témaváltás, jó, Sanyi, nem?
Hát lehet, jól van. És a Navalnyit ki ne hagyjuk.
Ennyit, hogy akkor én amióta az eszemet tudom, Magyarországon egy ilyen beszélgetésben közéletről szól, 90-ből, vagy 100-ból 90-szer arra büszkék a beszélgetők, hogyha úgy kezdhetik a mondani valójukat, soha nem voltak semmilyen pártnak a tagja.
Igen.
Jó, oké, most már így, most per pillanat már ebbe van valami, de azért, hogy ez legyen egy pozitívum, hogy én nem vettem vissza közéleti.
Ráadásul ez
hallottság. Igen, van egy inverse is, ugye, hogy a 2024-ben le akarják győzni a kommunistákat. Nem zavarja őket, hogy nincsenek már ég kommunisták, de azért legyen.
De vannak. Őket. Vannak, csak most Fidesznek hívják. Magyar Péter van az Új Magyar Hangnak a címlapján, van benne egy nagy interjú, és Juhász Péterrel is.
Jó,
erről akartam beszélni, hogy szerintetek meddig fut ki Magyar Péter, de igaza van a Sanyinak, Navalnyit ne hagyjuk ki.
Exkluzív interjú.
Nem Navalnyival, nem Navalnyival.
Hát sajnos.
Csak hogy most róla,
nem, csak hogy még van keveset mondtál, hogy azért érdemes elolvasni, úgyhogy ajánljuk a lapot, mert olyasmiről mesél, mert ugye nehéz itt most, hogy lelőjük, vagy ne lőjük, hogy hogy gondolja ezt a továbbit, hogy milyen irányba, hogy milyen eszközökkel, és akkor, mert most mindenkit ezt foglal. Jó, az túlzás, sokakat ezt foglal.
Navalnyival kapcsolatosan ugye szerintem mindannyiunknak az volt egyedül a kérdés, hogy meddig bírja.
Igen. Igen. Hát egyrészt, illetőleg a rendszer meddig bírja ki, hogy él. Ez nyilvánvaló. Egyébként a pasi bagácsoda, én sokat gondolkodtam rajta, hogy sokszor eszembe volt, hogy én vajon hadd mentem volna.
Ja, a kezelés után Németországban?
Nekem hozzá nem lett volna oda bátorságom. Komolyan, nagyon alaposan. Nézzék meg a HBO Maxon a Navalnyiról készült dokumentumfilmet, nyilván nem mindenről szól, de erről az egész, arról a részről, amikor hazamegy. Érdemes megnézni a családot, stb. Nem akarom ragozni. Kint a folyosón beszélgettünk, engem iszonyúan, tehát iszonyúan megrázva érzem magam egyébként sokféle szempontból, például abból a szempontból is, hogy ilyen történetet olvastam, amikor ugye, mert itt a feleség is, meg a család is egy egészen extra dolog. Ugye, olvastam én az Antigonét. Meg olvasok, nyilvánvalóan, bár én nem vagyok egy hívő ember, Új Testamentumot. És egyszer csak itt élek a 21. század, első negyed évszázadában, és itt az orrom előtt megtörténik. Színre lép Antigone, és színre lép az ember, aki elmegy Jeruzsálembe, és tudja, hogy meg fog halni. És magára veszi Oroszország bűneit.
Akkor bevallom neked, Sanyi, neked írtam a mostani publimat, ami ebben van.
Hogy?
Majd olvasd. Ami ebben a lapszámban most ki lehet nyomtatva, neked írtam. Ez nem valami izé, majd te érteni fogod. Miért?
Köszönöm.
Igen, a Navalnyi kapcsán pedig, ami én újra néztem harmadjára ezt a bizonyos dokumentumfilmet, ami róla szól, ugye egyrészt a megmérgezéséről. Ugye már abban is egyébként borsózik az ember hát, amikor arról szól, hogy egyszer így mondja, hogy egyszer én már meghaltam ugye a repülőgépen. És tényleg tehát hogy nagyon jól bemutatja az egész rendszert. Például azt, hogy ő annak köszönheti az életét, hogy mind a pilóta, őt ugye egy repülőgépen érte a halálos Novicsok mérgezés, amit hát nem nagyon éltek még túl. Ő az első, aki ebből föl tudott állni. És ugye annak köszönhette tulajdonképpen az életét, hogy egy olyan Oroszországba találta magát hirtelen, hogy minden úgy működött, ahogy ő azt elképzelte. A repülőgépen kényszerleszállást hajtottak végre, az orvosok tették a dolgukat, a mentők tették a dolgukat. Oké, utána az orvosok a sajtótájékoztatón átvették a felettesént, és elkezdtek mismásolni, ez rendben van. De hogy
az, meg takarítottak.
Igen, de hogy az ember életben maradt, és akkor ugye utána ő Merkelnek köszönhetően kimenekülhetett, és hát ugye leleplezte a saját gyilkosait, az egyébként, ez tényleg, tehát szerintem azért az 5 percért, ami ott benn van, hogy hogy leplezi le telefonbetyárként, milyen lélek jelenléttel a saját megmérgezőit, az
te tudod a nevén biztos, mondd már, hogy hívják a hacker, vagy ki a
Bellingcat nevű oldal, és egy Christo nevű hackerrel álltak össze.
Az működik ebben a világban, az egyik leghíresebb ilyen izéje, amik a tetvek és gazemberek leleplezésére szolgál.
Igen, és az is egyébként pontosan a debil módon rendszereződő pártállamot mutatja be, ami Oroszországban fölépült, hogy pont ez a belinketes adathalász mutat rá, hogy az egyik ilyen nagyvezér, aki részt vett ebben a mérgezésben, hogy ugye megnézik a jelszavait, ugye megtalálják, és kitalálták, hogy az egyik feltörésnél az volt a jelszava, hogy Moszkva 1. Jelezték az elvtársnak, hogy feltörési kísérlet történt, úgyhogy meg kéne változtatni a jelszót, Moszkva 2. És eljutottak a Moszkva 4-ig, és akkor ez lett mire ők megtalálták őt, addigra a Moszkva 4 volt. Tehát, hogy a kegyelmi ügyre visszatérve, hogy nagyjából így kényelmesednek el ezek a rendszerek, hogy jó, hát mi történhet? Megadom azt, hogy Moszkva 4, na, és akkor föltörik a rendszeremet, mi van? Hát mi van az, hogy fölveszik élő egyenes adásba, hogy akarták kinyílni egy ellenzékit?
Nézzék meg!
Csak annyit, hogy a Hír TV-n beszélgettek Navalnyiról, miután a kormány ugye nem kíván erről beszélgetni semmilyen szinten, ez is milyen nem, tehát hogy ezek a fideszesek, egykoron még Tibet mellett tüntettek, most hallgatnak, mint meg egyik kussolna, tehát semmit basszus.
Szarva vannak ezzel.
Pont a Balogh Zoltán.
Hír TV-n ment egy beszélgetés, ugye két fideszes szakértő beszélt Navalnyiról, és szóba került az, hogy de hát ki fogják adni a holttestet, ugye?
Vagy nem, igen.
Boncolás lesz, és vagy a boncolási jegyzőkönyveket, és még, hogy mennyire tudja mindenki, hogy mennyire szar ez az Oroszország, mennyire, mármint a putyini Oroszország, mennyire egy mocskos világ. Még a fideszes szakértő is azt mondta, hogy úgy félig viccesen, hogy hát már csak azt kéne tudni, hogy kinek a testéről készült, milyen boncolási jegyzőkönyvet fognak kiadni. Tehát még ők is tudják, hogy ez egy... De a nagy szomorúság meg az, és erről is sokat beszéltünk már, hogy basszus, hogy ezt a népet így lehetett átfordítani azért meglehetősen egészséges és tapasztalatokon nyúvó nem orosz barátságból a Putyin rajongásig, az egy végtelen szomorú. Nagyon tanulságos kommunikációs történet, meg politikai is, mert azért Orbán Viktor keleti nyitás mániája nélkül, ugye ez nem jöhetett volna létre ez a kommunikációs produkció, de a kettő együtt, és passzus tényleg is. Azok az emberek, akik izé régen még így...
Akik a Lukaszászlót leengedték.
De azért már nem azok, ez már nem az a Putyin, ezek már nem azok az oroszok, hanem...
Mert rosszabbak, ugye most már több tucat olyan emberről tudunk, nyilvánosan, csak úgy a feledés, akit ez az ember kivégeztetett. Uh-huh. Kezdjük ugye legelső, a Litvinenko, aki azért érdekes, ugye megíratott a Putyin hatalmának a stabilitásához, az kellett, hogy Moszkvában néhány lakóházat fölrobbantott, és a csecsen háborút ennek kapcsán indított el, de nem akarom ezt túlragozni. Mindenesetre a hülyeségük, ami sok vérbe fog kerülni, Navalnyiból mártírt csináltak. Az oroszok ezt a mártír, nagyon erős.
Ráadásul a feleség félhivatalosan bejelentette, hogy folytatja a munkát.
Igen.
Úgyhogy hát...
Antigone.
Ott nem szarról burigáznak, amikor valaki ilyet bejelent, úgyhogy...
Azért Oroszországban ellenzéki politikusnak lenni?
Hát nincs ilyen.
Hogy valódi. Hát, de van, csak egyből letakarítják őket.
Igen, azt mondom,
hogy a takarításnak vannak szintjei.
Van 2 hétig, és aztán igen.
Most itt a legutóbbi elnökjelölt, akinek a nevét már el is felejtettük, és el is felejthetjük, hiszen a helyi ász jellegű intézmény megállapította, hogy még nem is lehetett jelölt. Igen. Tehát, hogy teljesen
esélytelen. És a fellebezést is elutasította egy másik fórum.
Nem? Hát ölnek.
Egyszerűen ölnek.
Azért én ezeknek a lelkesedő magyar honfitársaimnak így egy ilyen egy hónapnyi oroszországi érdekélést úgy megszavazni.
De úgy, hogy helyi... De tudod, miért nyugodnak meg? Van egy közeli ismerősöm, akivel kapcsolatban vitázgattunk, meg mit tudom én, és éppen egy üzleti konfliktusra van, hogy nerem belül. És mondtam neki, hogy te ide figyelj, te tényleg azért vagy még ilyen nyugodt, mert nálunk ég egyelőre, de az utolsó vitákat nem úgy döntik el, hogy téged kidobnak az ablakon. Azért ez egy jó érzés még, nem? Biztonság.
Persze.
Hát, legfeljebb csak a céget veszik el. Hát kedves mindjárt, köszönöm.
Még mindig jobb.
Még mindig jobb, persze.
Kötött fogás extra.
Pistám. Köszönöm, hogy felhoztad.
Te a helyszínt mond neked, neked mélyebb a...
Természetesen hadszínt teátrum.
Március 16-án.
16-án szombaton. Nagy este 7 órakor.
Igen, ki lesz ott?
Mondd el, hogy ki lesz ott, ezt ráhagyom.
Állítólag te. Csintalan Sándor, én lennénk az alapcsapat, és akkor van ez az érdekes párosunk, a Puzsér Robi meg a Karafiát Orsi, akik mindig meglehetősen érdekessé teszik a produkciót, úgyhogy szerintem ez így jó lesz, nem?
Ez de jó felkomfort, te Pista. Vagy legalábbis ajánló.
Igen.
Köszönöm, hogy itt voltak, viszlát.
Viszont. Csók.